Aki segít nekünk menni, Zakár Tivadar, az Univerz Invest befektetési igazgatója. Szervusz, üdvözöllek, jó reggelt! Hát a Bux ugye egy pár pontos mínuszban kezdett, majd negyed órával ezelőtt 2,1% körüli esésben járt. Mi a helyzet most?
Üdvözlöm én is a kedves hallgatókat, szervusz! Valójában egy viszonylag rendesebb, alacsonyabb forgalmú hét indul meg, azzal, hogy ma indult a kínai hold új év, ami egész héten tart, és viszonylag alacsonyabb forgalmakat látunk Ázsiába, és Amerikában is a mai napon ugye a prezident Zé miatt zárva lesznek a tőzsdéken. Ugyanakkor valójában tényleg egy ilyen ellenmondásos érzése van az embernek, hiszen azt látjuk, hogy a vezető indexünk egy picit a múlt hét pénteki folytatásként tulajdonképpen visszafelé korrigál, de én azt gondolom, hogy alapvetően ettől nem kell olyan nagyon megijednünk, hiszen minden afelé mutat egyébként, hogy a magyar tőzsde azért köszönjük szépen jó formába fogja folytatni a hetet. A Bux Index 126.668 ponton áll, ez azt jelenti, hogy 0,23%-kal csökken. Az OTP próbál visszakorrigálni egy 250 forinttal, 39.670 forinttal, ez 6%-os emelkedés. A MOL az, aki folytatja a korrekciót, 3676 forinton, 48 forinttal esik, ez 1,3%-ot jelent, és korrekcióban van a Richter is, aki 11.620 forinttól 80 forinttal esik vissza, azt gondolom azért ez nem vészes, és továbbra is a szépe teljesítményt tudja tartani, illetve a Magyar Telekom az, aki még pluszban van 8 forinttal, ez 41%-os emelkedés, és ő 1978 forinton kereskedik jelen pillanatban piacnyitás után. Ami talán érdekes lehet a héten és Magyarország szempontjából is piacmozgató hatású, mindenféleképpen a ma 11 órakori amerikai külügyminiszter és Orbán Viktornak a közös sajtótájékoztatója, hiszen hogyha itt bármilyen olyan pozitív kicsengése lehet ennek, hogy valójában amerikai-magyar beruházások indulhatnak, illetve tényleg kaphatunk bármilyen információt arról, hogy az amerikai kormányzat hogyan áll a magyar védőpajzshoz, amit korábban már belengedtek, akkor az megdobhatja, megerősítheti a forintot, és a forint-dollár árfolyamán, illetve a forint-euró árfolyamán is ezt az erősödést látjuk. Úgyhogy mindenféleképpen egy érdekes hét elé nézünk, és hát azt gondolom, hogy jó lehetőség a kereskedésre.
Na most azért a forint nem csak a dollárral, mindennel szemben erősödik. Mi az, ami így jobban hajtja?
Hát valójában egyértelműen az a helyzet, hogy, hogy egy olyan várakozás van a piacon a forinttal szembe, ami ha ma tényleg erről bármiféle hír jöhet, akkor tulajdonképpen ez befolyásolja, és egy kicsit ilyen volatilis hatást kelthet, de mindenféleképpen tovább erősítheti. De egyébként ugye az inflációs adatok is enyhülő inflációt mutattak, tehát ez további bizalomra ad okot mindenki számára, és azt gondolom, hogy talán, hogyha általánosan mindenütt az infláció gyengül, mindenütt a kamatok esnek, akkor természetesen ez még mindig a magyar kamatszint és kamatszínvonal, az továbbra is egyébként támasztja a forintát.
Nagyon szépen köszönöm Zakár Tivadart, az Univerz Infex befektetési igazgatóját hallották itt az elmúlt percekben, és akkor mindjárt folytatjuk is, egészen pontosan, hiszen stúdiumban érkezik Imre Lőrinc, akivel feltéve, hogyha eltalálok én is itt mindent, akivel beszélgetünk majd arról, hogy a magyar versenyképesség, a magyar gazdaság versenyképessége hogyan alakulhat. Úgyhogy beszélgessünk is, mert közben beült a helyére Imre Lőrinc, és...
Igen, megérkeztem, jó reggelt kívánok!
A privátbank, Elfold privátbankár.hu újságírója, én egy szignált próbáltam volna varázsolni, de ez nem sikerült, nem mindegy. A lényeg az, hogy volt már arról szó itt a reggeli monitorban, hogy az Európai Unió múlt heti csúcs, ilyen informális csúcs találkozójának egyik fontos témája volt ez, hogy Európa a globális kereskedelmi, globális versenyben ugye lemaradni látszik Ázsiával, illetve a tengeren túl a szemben mindenképpen, és nyilván ennek része az uniónak része Magyarország, és hát azért a magyar gazdaság, hát sem hasított, sőt egyáltalán. Itt is felvetődik, hogy itthon hogyan lehet javítani a magyar gazdaság teljesítményét, ezáltal pedig akkor a nemzetközi térben is. Voltál egy rendezvényen, ahol hangzottak el ezzel kapcsolatban gondolatok.
Igen, voltam egy háttérbeszélgetésen, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége tartotta. Gyorsan a kontextus kedvéért azt érdemes elmondani, hogy valóban volt ez az informális EU csúcs, egyébként ez egy kicsit formabontó módozatban jelent meg, ugyebár egy belga kastélyba vonultak el az EU vezetői, és ott egyezkedtek ezekről a kérdésekről, és az EU versenyképessége gyakorlatilag, meg az EU lemaradása Kínához, az Egyesült Államokhoz képest már nem egy új nóta, ugye már emlékezhetünk, 2024-ben jelentek meg Draghi jelentés, lett a jelentés, és hát van egy nagy munkaadói érdekvédelmi szervezet Európában, a Business Europe, 25 millió vállalkozást fog össze, és ennek a Business Europe-nak a tagja, vagy hát az aktív formálója, ugye a Magyar Munkaadói Képviselet, az MGYÖSZ, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége, és hát az ő javaslataik is igazából így ezáltal a Business Europe által asztalra kerültek itt az Európai Uniós vezetői megbeszélésen, és hát én itt első pontban azt hangsúlyoznám, hogy sokszor amikor hallgatjuk a magyar politikusokat, a kormányt, akkor gyakorlatilag láthatunk egyfajta szembeállítást, hogy az Európai Unió versenyképessége romlik, míg a miénk nem. Ez politikai kommunikáció, tehát ezt a számok semmilyen módon nem igazolják vissza, de valójában az MGYÖSZ háttérbeszélgetésének legfontosabb üzenete számomra az volt, hogy ami jó Európának, az jó Magyarországnak, és hogyha az EU versenyképessége romlik a globális térben, akkor romlik Magyarország, és teljes mértékben kéz a kézben haladunk, és Magyarország, mivel nagyjából kijelenthető, hogy az EU legnyitottabb gazdasága, ez hatványozottan igaz, hogy számunkra az a jó, hogyha az Európai Unió közösen talál megoldásokat a versenyképességi kihívásokra.
Értem, de hogy volt-e valami, van-e konkrétum ezzel kapcsolatban, hogy mondjuk milyen lépésekkel lehet ezt elérni?
A legfontosabb pont, ez a 28. rezsim kifejezés, ezt szerintem a következő időszakban többször fogjuk hallani. Az a lényeg igazából, hogy Kínához és az USA-hoz hasonlítottam most én is az Európai Uniót. Kínában teljes mértékben egységes a piac, állami kontroll van, gyakorlatilag Kelet-Kínában, Nyugat-Kínában ugyanolyan szabályok mentén lehet vállalkozást indítani. Most nem mondom, hogy itt Európában a kínai modellt kell másolnunk, csak így ez egy helyzet leírás, hogy gyakorlatilag tényleg a világ egyik leghatalmasabb és legnépesebb országáról van szó, de majd, hogy nem mindenféle jogi akadályok nélkül lehet Kína két oldalán vállalkozni. Az Egyesült Államokban, bár ott különböző államok vannak, nagy, hogy nem ugyanez a helyzet, az MGYÖSZ is elmondta, van egy bostoni cég, Wisconsinban szeretne nyitni egy új üzletet, gyakorlatilag alig kell plusz egyéb szabályozói követelményeknek megfelelnie ehhez. Az Európai Unióban viszont egy magyar cég szeretne Spanyolországban vállalkozást indítani, hát ott számos, külön a spanyol jogrendszerben megmutatkozó kritériumnak kell megfelelni, ami önmagában a vállalkozói kedvet, a kifektetési kedvet rontja. Kell egy olyan közös, egységes jogi üzleti szabályozás, ami azt mondja, hogy nagyjából ugyanazokkal a feltételekkel nyithatsz Magyarországon egy KFT-t, mint Spanyolországban. Ez a legfontosabb.
Volt egy uniós tagország, úgy hívták, hogy Nagy-Britannia. Ha kimész oda, vagy kimegy bárki, és vállalkozást akar indítani, akkor megtapasztalja, milyen az, amikor mindezt nagyjából egy 15 perc alatt intézi el, és onnantól, és az első évben még adót se kell fizetni, csak hogy egy kicsit segítsek a versenyképesség javításában. Tehát, hogy van erre példa. Igen, nagyon sok bürokratikus akadály van. Ez egy.
Ez egy. Igen, igen. Egyébként ígéretek elhangzottak ismételten, és valószínűleg most konkrét lépések is megvalósulnak, hogy ezek a bürokratikus akadályok valamelyest csökkenthetők a következő időszakban. Akkor a túlszabályozás itt egy fontos kérdés. Ami még számomra nagyon meghatározó volt, meghatározó gondolat, hogy igazából nincsenek igazán versenyképes, globális piacon versenyképes európai cégek és magyar cégek sem, kifejezetten magyar tulajdonú, KKV-méretű, vagy ilyen small mid cap, tehát azért, ilyen közepes nagyvállalkozásokra gondolom.
Itt álljunk meg egy picit, tehát hogy azért globális szinten európai cégek azért vannak, mert ha az autógyártásra gondolsz, már is fel tudsz sorolni néhányan. Jó, informatikában lemaradtunk, de ott van az SAP, azért az mégis egy globális vállalat, és azért vannak még termelőgyártók, tehát a Bosch, egy Siemens, azért azt a világban azért ismerik, de csak vannak ágazatok, ahol szerintem inkább elvesztettük azt, ami korábban illetve Európának volt az egyik húzó ereje, lásd, okos telefonok, vagy nem telefonok, mobiltelefonok, abban Európa vezetett, anno, 30 évvel ezelőtt.
Így van, és te is amúgy sok autóipari, meg autóiparhoz kapcsolódó ágazatot említettél. Ez egy olyan hagyományos iparág, amiben Európának valóban ott van az évtizedes tudása, tapasztalata és versenyképességi előnye. Hát a probléma az, hogy alakul át ugyebár most az autóipar, és én igazából azokra az innovatív, startup jellegű cégekre gondoltam, akik mondjuk akkor az általad is felhozott informatikai szektorral, szoftveres megoldásokkal vannak összefüggésben. Ezekben az innovatív kulcságazatokban van egy olyan lemaradás az európai cégeknek, amin javítani kellene, és az MGyosznál elhangzott, hogy Európában gyakorlatilag nagyon csőlátásúak vagyunk sok tekintetben, a kutatóintézetek meghatározzák, hogy mi lesz a jövő iránya, csak abba fejlesztetek, technológia semlegesnek kellene lennie, ki kellene nyitni az utat a különböző megoldások irányába.
Innen folytatjuk ezt a témát, mert ebben van még szerintem. Most egy nagyon pici zene, fél tízkor pedig friss hírek, rövid hírek itt a trend.